Kis András itt is kiderült, egy nagyon tulajdonképpen visszahúzódó szerény ember volt, aki a munkássága által jelentős számunkra, és lehet, hogy most terül ki csak igazán, hogy mennyire jelentős személyisége volt az erdélyi kultúrának. Hát levéltárosként határozzuk meg, de tulajdonképpen elsősorban a történelem területén dolgozott, tehát a levéltár kutatásai történelmi témák felé irányultak, és egy nagyon szép emlékkötet jelent meg a kolozsvári Magyar Könyvnapok alkalmából, közösségben, közösségért, tanulmányok Kis András születésének 100. évfordulójára. Most a kötet két szerkesztőjével beszélgetek, Flóra Ágnessel és Pakó Lászlóval. Hát amikor ketten szerkesztenek egy kötetet, akkor bizonyára jól leosztva léteznek a szerepkörök, a feladatok. Tehát ki egy bizonyos terület munkásságát tanulmányozza, és aztán amikor a kötet összeáll, akkor egyeztetnek. Így volt-e most is? Kezdjem Flóra Ágnessel, és azzal, amit Flóra Ágnes hozzáadott a kötethez.
Hát igazából az anyag, amivel dolgoztunk, az adott volt, mert azt megelőzően volt egy konferencia, egy emlékkonferencia az Erdély Múzeum Egyesületnél, és a kötet, amit most mutattak be, vagy mutattunk be, az tulajdonképpen az akkor elhangzott előadásoknak az írott változata nagy rész, tehát van néhány olyan, ami nem pontosan az akkor elhangzott előadást tartalmazza, vagy azokat az információkat. Tehát már tudtuk, hogy milyen anyaggal dolgozunk, és nyilván azért az érdeklődési körünknek megfelelően próbáltuk elő leosztani a tanulmányokat, hogy ki melyik tanulmánnyal kezdi a szerkesztést, vagy milyen témaköröket vállal át. És azon túl szerintem, hát igazából, ahogy folyt a munka, úgy folytak az egyeztetések, azért Pakó Lalának, Lacinak sokkal nagyobb tapasztalata van a szerkesztésben, úgyhogy aztán ő volt a karmester ebben az egész munkában, tehát ő tudta pontosan, hogy akkor milyen módszer szerint szerkesztjük, milyen lábjegyzetelést használunk. Végigvitte ő tulajdonképpen az egész kötetnek, a megszületésnek a folyamatát. Én gondolom, hogy egy egészen könnyű munka volt, egészen jól ment a közös munka, és azt hiszem, hogy a kötet a végén egészen szép és csillos lett.
Milyen fejezeteket írt meg, vagy állított össze a köteten belül? Onnan indultam ki, hogy a szerkesztők általában bizonyos témakörben szoktak, olyan témakörökben, amelyekben dolgoznak. Flóra Ágnes esetében ez mi? Melyik a kedvenc terület?
Hát, hogy kedvenc témám az nyilván a Kolozsvár, hát ez én magam is inkább Kolozsvár kutatónak tartom magam, de azok a szövegek, amelyek hozzám kerültek, azok egyrészt azok voltak, akik a Kolozsvári Állami Levéltárban található nagyobb forráson alapult, mint például a Vécsei hagyaték, amit Zsoldos Ildikónak a tanulmányát szerkesztettem, pont azért, mert hogy valamilyen szinte van rálátásom az anyagra. Ugyanezből a megfontolásból került hozzám Pap Klárának a tanulmánya, aki a csákiakról írt, Csáki Rozáliáról, meg ugyanúgy a Csáki anyag a Józsika a hitbizományi levéltárban található, tehát azt az anyagot is valamilyen szinten ismerem. Ezen kívül pedig Raus Petrának a tanulmányát szerkesztettem, ami inkább egy ilyen intézmény történeti, az szerintem inkább a korszak miatt került az hozzám, a 17. század eleje miatt. Az inkább az intézmény történet, ezt nem azt mondom, hogy ez a kedvencem volt, vagy hogy nagyon is értettem volna hozzá, de hogy valamilyen szinten azért ki kellett egyenlíteni a munkát, tehát ezt nem lehet, hogy az egyik szerkesztő mondjuk többet vállal, mint a másik, mert ez nem fair. Tehát inkább ezek kerültek hozzám, ahol egy kicsit rá kellett nézni időnként mondjuk egy családi levéltárra, tehát nem feltétlenül olyan anyaggal dolgozott a szerző, aki mondjuk mindenki ismer. Tehát azt hiszem, hogy ez volt az egyik érv, amiért ezek a tanulmányok hozzám kerültek, most egy pár példát mondtam. A másik meg szerintem, ahogy érkeztek is a tanulmányok, úgy osztottuk, hogy azért folyamatosan tudjunk dolgozni, és hogy ne legyenek, ne sűrűs be a munka adott pillanatban.
Most pedig átadom a szót Pakó Lászlónak, és tulajdonképpen ugyanazt a kérdést teszem fel, hogy miért fontos Pakó Lászlónak Kis András személyisége, és milyen személyiség vonások a legvonzóbbak? Mert bizonyára nem vállalt volna kötet szerkesztést, hogyha nem lett volna fontos magának Kis Andrásnak a személyisége a szerkesztő számára, esetleg mint példakép, vagy mint oktatója, vagy mint ihletője a szakmán belül.
Ágnes engem ebbe a munkába a karmesternek nevezett. Én azt mondanám, inkább mind a ketten első hegedűsök voltunk.
Ebben az esetben Ágnes a zenekar volt. Karmester hiába vezényel, ha nincs zenekar, úgyhogy...
Szerintem nem volt karmester. Mi egyformán csináltuk. Nyilván voltak azok a részek, amit ahogy ő is mondta, én az Erdély Múzeum Egyesület kutatójaként, például a Certamen évkönyvünknek a szerkesztőjeként többet szerkesztettem. Vannak olyan gyakorlati tapasztalataim, ami mondjuk Ágnesnek, aki kevesebbet szerkesztett, nincs. Tehát ilyen szempontból én lehet azt mondani, hogy irányítottam a munkálatokat, hogy akkor mikor, mit kell, mennyi idő alatt kell megcsinálni ahhoz, hogy ebből kötet legyen, de maga az ötletelés, azt végig közösen csináltuk. Attól a perctől elkezdve, amikor eldöntöttük, hogy Kis Andrásnak a 100. születésnapjának a napján konferenciát szervezünk, egész addig, hogy mi kerül a kötetbe. Tehát azt mind együtt csináltuk, nem voltak problémáink, úgyhogy meg tudtunk mindent beegyezni. Kis András személyére vonatkozom, hát valójában nekem, amint a könyvemutató során is mondtam, nekem ő volt az első olyan ember, aki látott bennem valamit. Látta bennem azt, hogy esetleg kutató lehet belőlem. És ezt az ő szerény módján, nem minden nap és hangosan, csak ritkán mondta, csak akkor mondta, amikor látta, hogy esetleg elfordulhatok más irányba, elbizonytalanodtam abba, hogy esetleg én akkor történész lehetnék. De csak olyankor erősített rá egy kicsit, és éppen annyit, hogy az visszaadja az erőt. Azon túl meg a személyiség engem nagyon megragadott. Ő soha semmit nem jelentett ki határozottan, neki mindig ötletei voltak, ajánlott dolgokat. De valahogy, amikor valami problémám adódott és kérdeztem, arra mindig tudta azt a nagyon rövid választ, ami engem úgy meg is nyugtatott arra, hogy az, amit én gondolok, az nem teljesen eldobni való, és hogyha muszáj volt, ki is igazított, de úgy, hogy nem éreztem azt, hogy nekem semmi keresni valóm ebben a szakmában. Tehát ez a munka iránti alázat, meg a fiatal kutatókat, vagy azokat a fiatal történész hallgatókat, akik hajlamosak voltak a kutatás felé fordulni, nagyon jól tudta motiválni, és nagyon meglátta, hogy kibe érdemes energiát fektetni, és én az indulásomat mindenképp neki köszönhetem.
Melyek a legérdekesebb részletei Kis András kutatói életművének? Mert ugye ez egy eléggé, ha úgy tetszik, a kívülálló számára érdektelen terület. Nagyon kevés ember van, aki azt mondja, hogy na most olyan írásokat szeretnék olvasni, amelyek egy levéltáros tollából valók, és ilyen mély fúrást szeretnék a múltunkban, a levéltárak által, egy szakember által irányítva. De néhány tanulmányát olvastam, és annak ellenére, hogy nagyon szakszerű tanulmányok, én úgy éreztem, hogy lebilincselő olvasmányok is valami miatt, és nem tudtam megmondani, hogy miért.
Mert szerintem úgy írta, hogy élt és gondolkodott, tehát egyszerűen közlékeny volt mindenkivel, nagyon jó humorérzéke volt, ezt lehet, hogy egyszer sem mondtuk el, de az egyik nagy erénye a humorérzék volt, tehát a legsötétebb emlékeiről is tudott humorosan beszélni, és azt hiszem, hogy ezért ez teszi olvasmányossá az ő írásait, és valóban így van. Tehát, hogy azok is, akik mondjuk nem szakmából jönnek, de kezébe veszik a kis zöld kötetet, a forrásokat és értelmezéseket, források és értelmezések a címe, az én meg vagyok győződve, hogy egy olvasmányi élménnyel gazdagodik, hogyha fellapozza és elolvas egy-két tanulmányt, hiszen annyira egyértelműen, annyira olvasmányosan, annyira szépen ír, hogy ha nem is feltétlenül adatokat keres valaki, akkor is megérti aznak a kornak akár a hangulatát, vagy akár a témának a különböző apró részlet. Szerintem ez a kulcsa, hogy tényleg úgy írta, hogy élt.
Hát igen, ez az érdekes eset áll fenn, hogy a levéltáros az kutakodik régi iratok, írások, nyomtatványok, akár könyvek között, és halála után pedig őt kutatják ugyanúgy. Ugyanúgy kell kutatni, mint ahogy ő kutatott az ő hagyatékát.
Mi a konferencia, meg egyáltalán rávaló emlékezés kapcsán beszéltük Ágival, hogy legyen, de mi nem igyekeztünk most megszabni az irányt. Tehát nem mi jöttünk az előadók felé, és kértük, hogy Kis Andrással foglalkozzanak, a Kis András életművét. Mindenki azzal jöjjön, amit gondol, ami eszébe jut, amit ő fontosnak ítél egy ilyen konferencián elmondani, és akkor így születtek olyan előadások, akik Kis Andrással foglalkoztak az ő tevékenységével, de a legtöbb írás az mégis olyan előadás és írás az olyan témával foglalkozott, ami valójában folytatja Kis Andrásnak a munkásságát. És csak itt látszott meg az, hogy az ő csendes, de az utánpótlás nevelésen sokat dolgozó személyisége, hogy kihat az utókorra, mennyi olyan előadás hangzott el, és sok olyan tanulmány került be, ami az ő írásainak a folytatása, kiteljesítése. Én ezt látom fontosnak ebbe az egészben, hogy mi nem azt akartuk, hogy az emberek Kis Andrásról beszéljenek, hanem beszélnek azokról a témákról, amit Kis András is kutatott, és amit ők is tőle megörökölve, úgymond, folytatnak és igyekeznek kiteljesíteni. A témái közül pedig vannak neki nagyon érdekes témái, mert a boszorkányperekről például olyan elevenséggel tudott beszélni és írni, hogy aki elolvassa azokat az írásait, az mindenki boszorkány szakértőnek érzi magát, meg boszorkányság kutató akar lenni. Tehát voltak neki olyan témái, ami nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, az már hogy a személyiségéből kifolyóan ő nem volt egy tolakodó ember, tehát nem a saját témáit nem akarta mindenkivel megszerettetni, meg nem nyomult ezekkel.
Én is hozzászólok, mert én viszont a konferencián egy teljesen más előadást tartottam, és a Kis Andrásról beszéltem, tehát ahhoz az előadáshoz én valóban Kis Andrást kutattam, és nekem most esett le a tantusz a kérdés kapcsán, hiszen a kolozsvári levéltár ügyviteli levéltárában keresgéltem iratokat, olyan jelentéseket, amit annak idején Andis bácsi készített. Nem a történeti anyagban, hanem az ügyviteli anyagban kerestem iratokat, és megtaláltam az 50-es évekből a szervellenőrzési jegyzőkönyveit, illetve jelentéseit. Ez a szervellenőrzés azt jelentette, hogy ugye kimegyünk levéltárosként terepre, és az a kúrens ügyviteli levéltárakat ellenőrizzük, és hihetetlenül izgalmas, én soha nem gondoltam volna, hogy egy szervellenőrzési jelentés, ami majd nagyon, nagyon szűkszavú, szikár, száraz irat típus, ennyire érdekes lehet. Tehát abból is átjött Andris bácsinak a személyisége, még a humora is, ahogyan kezelte a terepen tapasztalt hihetetlen furcsa dolgokat és nehézségeket, hogy számomra ez is élmény volt, hogy igazából Kis Andrást egy kicsit kutatni az ő tevékenységét.
Hát akkor ezek szerint érdemes tovább kutatni a tevékenységét, egy nagy életműről van szó, és mivel elhangzott, hogy ő sohasem tolakodott, sohasem helyezte magát előtérbe, bizonyára az életműnek is vannak rejtett részei. Tehát valószínűleg újabb tanulmányok, konferenciák alkalmából majd még megemlékeznek rá, és nem csak a 200. évfordulójára remélhetőleg. Vannak ilyen tervek?
200. évfordulót mi nem tervezzük megünnepelni, már nem is leszünk, de mindenképp én az a tanulmány, amit a kötetbe írtam, az egy olyan nagyobb munkának a része, amit Kis Andrással közösen beszéltünk meg, hogy ezt érdemes lenne a kolozsvári jogügyigazgatók, azaz az ügyészeknek, az intézményének a története, amit még ketten beszéltük meg, hogy ezt jó lenne feldolgozni, és én ezt mindenképp végig akarom csinálni, de számos olyan kolozsvár kutató van, és nem csak kolozsvár történetével foglalkozó kutató, aki az ő nyomdokain haladva valójában az ő munkásságát teljesíti ki a saját munkája által.
Köszönöm szépen, így legyen, és az a jó, hogyha egy jeles személyiségre állandóan minden nap emlékezünk, és nem csak a nagy évfordulók során. Jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!